Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai Jó Hírek műsorvezetője. Kocsis Fülöp, hajdudorogi érsek metropolita június 6-8-án a Közel-Keletre utazott, hogy a görög-katolikus egyház anyagi támogatását eljuttassa egy szíriai keresztény közösséghez, olvashatjuk a Magyar Kurír hírportálon. A szülőföldjükön maradt közel-keleti keresztények mindennapéről megmaradásukért folytatott küzdelmeiről kevés információ jut el hozzánk, ezért interjút kértünk Fülöp atyától, hogy számoljon be a Mária Rádió hallgatóinak a közel-keleti tapasztalatairól. Azonban Fülöp atya ma egész nap lelki gyakorlaton van, így most élőben nem tudunk vele beszélgetni, de hogy az úti beszámolóról nem maradjanak le a hallgatók, Fülöp atya sajtóreferense felajánlotta, hogy egy nappal előbb felveszi az atya válaszait a kérdéseimre, és azt eljuttatja hozzánk. Így most felvételről hallhatjuk a közel-keleti úti beszámolót. Az első kérdésem az volt, hogy mi indította a Magyar Görög Katolikus Egyházat arra, hogy gyűjtést szervezzen a közel-keleti keresztényeknek.
Az, hogy segítenünk kell, az egyértelmű. Legtöbbször ilyenkor persze összeszedjük a kis pénzünket, és amit tudunk, odaadjuk a szegényeknek, és ez így is van rendjén. Most az is ebben a nagy támogatásban jelentős kérdés volt, hogy hogyan jusson el az adomány. Az egész folyamatot az indította el, hogy sikerült fölvennünk a kapcsolatot személyesen egy kicsi, eldugottnak mondható szíriai faluval, Áldmeine nevű falunak a lakosaival. És ők tőlük kérdeztük, hogy mire van szükségük, ha segíteni szeretnénk, akkor hogyan tudnánk leginkább. Persze nagyon sok mindent felsoroltak, amire szükségük lett volna, autóbusz, a gyerekek iskolába járását segítendő élelmiszer mindenképpen, gyógyszerek, kötszerek, orvosi eszközök, különböző gépek, és ezek között például megemlítették a áramfejlesztő generátort, vagy agregátort, mert hogy náluk az áram nagyon hektikusan működik, hol van, hol nincs. Na szóval ilyeneket soroltak föl, hát ezeket nem tudtuk volna egyszerűen orvosolni nyilvánvalóan, és az is nyilvánvaló lett, hogy kamionnal tárgyi eszközöket kiszállítani, hát bonyodalmas lett volna, talán lehetetlen is. Így aztán gyűjtést hirdettünk, anyagi támogatást kérve. Másrészt pedig elkezdünk gondolkodni ezen az áramfejlesztésen, és ezen a területen is megpróbáltunk lépést tenni. Hát egy agregátort kivinni nem tudtam volna, de egy bőrönbe összeszerelhető napelemes áramfejlesztőt viszont igen.
A következő kérdésem az volt, hogy mekkora összeget sikerült összegyűjteni, és a pénzen kívül vittek-e más adományt is?
Mindösszesen 10 millió forint értékű dollárt vittem ki magammal, amelyet a külügyminisztérium segített az országon kivinni és eljutatni egészen Libanonig. Ezt át tudtam adni személyesen annak a személynek, aki a faluból származik, és most egyébként Libanonban él, Beirutban, Naim Garbi atyának. És a pénzen kívül pedig vittük ezt a napelem szerkezetet is, amellyel számítógépet lehet működtetni. Vittünk ki két számítógépet is, hogy ezt ki is próbáljuk, és hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy napenergiával működtetett számítógépeket vittünk. Volt egy kis bonyodalom, mert a repülőgépen nem engedték, hogy a szerkezethez szükséges akkumulátort magunkkal vigyük, így aztán ott a repülőtéren ki kellett szedni a csomagból az akkumulátort, és hát majd gondolkodunk, hogy ezt külön juttassuk-e ki, illetve vélhetően ezt majd ott kint próbálják majd pótolni, mert akkumulátort törvények szerint nagyon nehéz országon kívül, illetve határokon átszállítani. De hát ennek is nagyon örültek, és akkor ezt ott hirtelen nem tudták kipróbálni a napelemmel működtetett számítógépet, de természetesen így is nagyon örültek az adománynak.
Az is érdekelt, hogy miért személyesen vitték el az adományt. Biztonsági okai voltak-e, vagy az utazásnak az is célja volt, hogy érezzék a nyugati kereszténység támogatását?
Igen, mindenképpen voltak biztonsági okai. Többször is jelezték azt, hogy a háború övezte vidékre kijuttatott adományok nem mindig jutottak célba. Még akár banki átutalással is nehézségek voltak, nem különben a tárgyi eszközök eljutatása sok esetben hát rossz útra tévedt, és nem érkezett el a célállomásra vagy a célszemélyekhöz. De ennél erősebb volt az az érv, hogy az adomány átadásával személyes kapcsolatba is léphessünk velük. Ez teljesen beigazolódott, ez az elképzelés, mert érezhetően számukra ez jelentett legtöbbet. Nem is az, hogy most 10 millió forintot kivittünk, valójában csepp a tengerben, de mégis azt nagyon nagyra értékelték, hogy látszólag idegen, ismeretlen, távoli országban élő emberek gondolnak rájuk, és áldozatokat hoznak azért, hogy rajtuk segíthessenek. Ez nagyon-nagyon meghatotta őket, és nagyon-nagyon megerősítette őket. Tehát a személyes találkozás még sokkal többet ért, mint maga az adomány.
A következő kérdésem az volt, hogy kikkel találkozott Fülöp atya?
Másnap találkoztam Joseph Apsi damaszkuszi Melkita helynökkel. A melkiták egyébként görög rítusú katolikusok, majd pedig Homszban a szintén melkita érsekkel Jean Abdo Arbachal. Másnap pedig már Beirutban voltam, akkor harmadik Laham Gergely melkita pátriárkával végeztem együtt a Szent Liturgiát, és vele ebédeltem. Délutánra pedig Besara Butros Arai Maronita pátriárkával volt a kávém, és közben aztán a kármelita nővérekkel is találkoztunk, bizánci rítusú kármelita nővérekkel. Egy érdekesség még, hogy összefutottam a kármelita nővérek felé vezető úton, meglátogattuk a Szent Pál székesegyházat, és ott éppen vendégeskedett a jeruzsálemi melkita érsek, aki úgy mutatkozott be, hogy én vagyok az Úr Jézusnak a püspöke, mert hogy Jeruzsálemben az ő területén van Betlehem, és hogy az ő hívei közé tartozik. Az utolsó nap Zahle városába mentem, ahol John Issam Darvish melkita érsekkel volt találkozás, ez azért fontos, mert ő az a püspök, egyébként korábban Ausztráliában volt, aki nagyon nagy hatásfokkal megszervezte a menekült keresztényeknek a támogatását, és ott a városban és a környéken nagyon sok család, sok ezer keresztény menekült családnak adnak otthont, napi élelmet, naponta 1000 ember számára meleg élelmet adnak. A gyermekeknek iskolát szerveztek, munkahelyet teremtenek számukra, amennyire ez lehetséges. Az utolsó nap délutánján pedig Harisszában, a Sárfet monostorban harmadik Ignác József szír katolikus pátriárkával találkoztam. Ő volt az a személy, aki talán a legszókimondóbban beszélt arról, hogy mennyire nem látják nyugaton a szíriai, iraki keresztények szenvedéseit, és sokkal inkább különbséget kellene tenni, hogy kiknek és hogyan segítünk, hiszen ha csak az elvándorlást támogatja Európa, akkor ezzel gyakorlatilag megássa a sírját a kereszténységnek, ott, ahol éppen a kereszténység bölcsője volt, Szíriában, Damaszkuszban, ezeken a vidékeken. Este még szinte egy véletlenszerű találkozás révén Jean-Clément Jambard aleppói melkita érsékkel találkoztam, aki szintén profétai erejű szavakkal ecsetelte, hogy mit jelent nekik a kereszténységért való szenvedés, és nagyon kifejezte, hogy mennyire várnák és elvárnák, hogy más kereszténvezetők is ismerjék föl, hogy mi az igazi szükség, hogy nem az elvándorlás, hanem az ottmaradást, a visszamenetelt kellene támogatni. Hogy úgy mondjam, habatortán, hogy utolsó nap, amikor egy napot a repülőgépre várva Isztambulban töltöttünk, akkor kaptam időpontot Bartolomeusz konstantinápolyi ortodox pátriárkától, úgyhogy még ővele is sikerült találkoznom.
És talán a legfontosabb kérdés, hogy megmarad-e a Közel-Keleten a kereszténység bölcsője. Hogyan tudunk segíteni abban, hogy a szülőföldjükön maradhassanak azok, akik ott szeretnék gyakorolni a vallásukat, és akik elmenekültek, vissza tudnak-e térni?
Hát, ha nem cselekszünk, persze hozzáteszem, az Isten mindenható közreműködésével együtt, akkor emberileg nézve nincs remény arra, hogy a kereszténység megmaradjon Közel-Keleten. Ez emberi számítás alapján mondom. Hiszem az, hogy meg fog maradni, de be kell, vagy föl kell ismerni, ki kell mondani, hogy ehhez isteni csoda szükséges. Mert olyan nagymérvű az elvándorlás, annyira lehetetlen az ott maradás, az újrakezdésnek a lehetősége. Pontosabban hát a kontinuitásnak a megtartása, hogy akik ott nőttek föl őseik, ezer éveken keresztül ezt lehet mondani, keresztényként, azoknak ne kelljen a földjüket elhagyni, mert elpusztul a kereszténység, kipusztul a kereszténység itt ezen a vidéken, ezen a területen. A egyházi vezetők mindent megtesznek azért, hogy ott maradjanak a fiatalok, a családok, a tetterős munkabíró emberek, és hát nekünk is minden módon segítenünk kell, hogy egyrészt, hogy ott maradhassanak, másrészt, hogy ha csak lehet, visszatérhessenek.
Végül pedig az iránt érdeklődtem, hogy mi volt az, amit Fülöp atya kért a közel-keleti keresztényektől, mert ő is kért valamit.
Kértem egy marékföldet, hogy Szíriából hazahozhassam, megmondom, ez számomra a legértékesebb kincs, ott őrzöm a szobámban egy szintén tőlük kapott gyönyörű szép intarziás szíriai kézműves dobozban, mert valahogy a szívem összenőtt ezzel a földdel, és van ez a mondás, hogy amit ott hallottam, hogyha Szíriában belemarkolsz a földbe, akkor érzed benne a keresztények vérének a szagát, annyira átjárta már a sok szenvedés és a keresztényeknek a üldözése, a sok vérontás. Úgyhogy ezt kaptam, de hát nyilván nem a 10 millió forintért, hanem a látogatásomért és az a segítségünkért azt kértem, hogy ők erősítsenek bennünket a hitünkben, mert nekünk erre nagy szükségünk van. Föl kell ismernünk, hogy az a káosz, ami ilyen módon teremtődött a jelen világban, mi magunk is okozzuk azzal, hogy a keresztény hitet nem tápláljuk, nem erősítjük, nem adjuk tovább a gyermekeinek, unokáinknak. Márpedig, ha így maradunk, akkor az unokáink muszlim vallásúak lesznek, úgyhogy valóban elég nagy a tét. Kértem, hogy imádságaikkal, felajánlott szenvedéseikkel segítsenek bennünket abban, hogy mi pedig itthon erősödjünk meg a hitünkben, és ezt tovább tudjuk adni a következő nemzedéknek.
Az előzőekben Kocsis Fülöp hajdúdarog érsek metropolita közel-keleti beszámolóját hallhattuk felvételről, és van még néhány percünk, maradt még egy közel-keleti témára. Ezt a Magyar Kurírban olvastam. Roni Szalim, aki most Magyarországon tartózkodik, ő egy iraki szírkatolikus pap, ő számolt be egy csodás esetről, és ebből a csodás esetből kiderül, hogy a szűzanya gyermekét sohasem hagyja magára. Tehát a következőket meséli. 2010-ben történt, mivel a Karakozban nem volt egyetem, a szírkatolikus fiataloknak Moszulba kellett járniuk az ottani egyetemre. Akkoriban ez nem volt veszélytelen, hiszen megölhettek bennünket. A püspök elhatározta buszokat vásárol, hogy a diákok minden nap Moszulba utazhassanak. 25 busz szereztek be erre a célra, 2010 május 2-án együtt indultunk Moszulba. Reggel 6:30 két ellenőrző pont között az összes buszt felrobbantották. Összesen több mint 1500 diák utazott a buszokon. Amikor a bombák robbantak, hallottam a detonációt, és éreztem, hogy a busz ablakainak szilánkjai a testem minden részét megsértik, különösen a szememet és a karjaimat. Emlékszem, hogy Máriához könyörögtünk, hogy segítsen meg bennünket. Ugyanakkor a támadás során csodát élhettünk át, hiszen 3 bomba robbant, de az 1500-ból 300-an sérültek csak meg, és 2 haltak meg. 2-3 nappal az eset után muszlimok, akik a közelben laktak, elmondták a püspökünknek, hogy látták a szűzanyát, aki minden diákot oltalmazóan magához ölelt, karjaiba vett, csak 2 hulltak a földre, akik vértanú halált haltak. A teljes interjút a Magyar Kurírban olvashatjuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai Jó Hírek magazin műsorban. Elköszön önöktől a szerkesztő műsorvezető Patkoló Éva, Erdős Levente technikus kollégámnak köszönöm a szolgálatot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírpercek.